Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. A koronavírus járvány elvonulása után a közegészségügyi feladatok terén is szorosabb együttműködés lehet az uniós tagállamok között. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte arról, hogy miként állhat gazdaságilag is talpra a vírus európai gócpontjainak számító Olaszország és Spanyolország. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem erről.
Spanyolország arra készül most elsőként az Európai Unión belül, hogy egy biztos alapjövedelmet biztosítson mindenki számára. Ugye ez lenne az első ország, Finországban volt egy példa, de az nem volt teljes értékű példa, nem volt mindenre kiterjedő, viszont Spanyolország alapjövedelmet bekívánja vezetni. Éppen azért, hogy azokon a rászorulókon segítsen, akik most nagy eséllyel kiesnek a társadalmi védőhálóból.
Van egyébként Madridnak kellő tartaléka ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani?
Madridnak most még van, de ez mindez, ugye annak az lesz a következménye természetesen, ha csak nem születik európai szinten valami olyan válaszcsomag, ami Madrid számára is kedvező, hogy mozgósítania kell minden tartalékát, illetve hiteleket kell tudni fölvenni. Kérdés az, hogy meddig lesz képes hiteleket fölvenni. Ilyen nagy különbség valóban a között, hogy egy ország hogyan fut bele ebbe a óriási gazdasági válságba. Úgy, mint a németek és a hollandok, amelyek az elmúlt években jelentős mennyiségű költségvetési többletet halmoztak fel, és ezért sokkal egészségesebben, sokkal rezisztensebben, ellenállóban tudnak szembenézni a válsággal, vagy pedig van országok, amelyeknek a lehetőségei korlátozottak voltak, végül például Spanyolországot, ugye emlékszünk rá, néhány évvel ezelőtt Spanyolországot még pénzügyileg ki kellett menteni a spanyol bankokat, és ennek mindenféle következményekkel járt. Olaszország és Spanyolország esetében is látható, hogy pont azok a kiadások a költségvetési, az állami áztatási egyensúly megőrzése miatt, azok a kiadások sínlették meg leginkább a gazdaság és a pénzügyi válságot, ami 10 évvel ezelőtt tombolt, amelyek most annyira hiányoznak, az egészségügy, az oktatás, ezekre kevesebb pénz jutott. Ezért nyilvánvaló számukra egy olyan megoldás, ami további megszorításokat idézni elő ezeken a területeken nem elfogad.
És ugye az, hogy milyen állapotban érte a járvány az egyes országokat, az jól látszik például Németország példáján, hogy lényegében a németek átvették kvázi a dél-koreai mintát, mobiltelefonokon keresztül követik a vírus hordozókat, illetve ott is viszonylag jól tudják az egészségügyet kordában tartani, illetve az egészségügyi ellátást még segítenek is, a franciáknak, illetve az olaszoknak is. De gazdasági szempontból mennyire túlélhető azon államok számára, az előbb említett olaszoknak és spanyoloknak ez az egész járvány? Tehát az egy dolog, hogy egészségügyileg hogy kezelik, de az a másik fele, hogy a gazdaságuk jelen pillanatban milyen állapotban tud lenni, illetve hogy maradni a jövőre a járvány levonulását követően.
Igen, és látjuk, hogy ezek az országok óriási nagy kockázati tényezőt jelentenek, és a kockázatok egyenlő inkább nőnek, hiszen mind Olaszország, mind Spanyolország beindította azokat az automatikus stabilizátorokat, amik pont azt a célt szolgálják, hogy a gazdaság össze ne omoljon. Ezek viszont jelentős költségvetési kiadásokkal járnak. Olaszország esetében az eddigi intézkedések, mint 20 milliárdos volt egy első csomag, az a GDP 1%-át tettek, és a következő napokban bejelentenek egy a GDP 2%-ának megfelelő, tehát ez most már 3%-a megfelelő csomagot, ami csak az olasz költségvetés fogja állni. A Spanyolország esetében is vannak hasonló intézkedések, ahogy említettem. Mindez azt fogja jelenteni természetesen, hogy az olasz államadósság mértéke ugye már a válság előtt 135% volt a GDP-nek. Ez ugye valószínűleg föl fog futni ennek a válságnak a következtében, hiszen még erősödni fognak ennek a költségvetési hatásai, nyilvánvalóan akár 200%-ra is. Tehát magyarán Olaszország ott lesz majd rendkívül szinte egy fenntarthatatlan álmodossággal. Miközben az is látható, olasz számítások szerint, mert éppen csak egy olasz információkat osztok most meg, az első negyedében beslések szerint 2,5-3%-os százalék pontos visszaesése lehet a gazdaságnak, a második negyedében már 7-11% pontos visszaesés jósolnak, tehát láthatóan ebben a két országban erős recesszió, Spanyolországban is erős recesszió, a Spanyolországnál azt mondta tőlem egy spanyol szakértő, hogy a mostani helyzetből kiindul, és persze attól függően, hogy milyen hosszú ideig fog tartani, ugye ez az állat, ami most jellemző, az a lockdown, ez az állat, ami most jellemző, ugye tarthat ez 3 hónapig, tarthat hosszú ideig, de akár ilyen 8-10%-os GDP visszaesés is lehet a föld egyik évről a másikra. Tehát látjuk azt, hogy a költségei iszonyatosak lesznek, és ezek az országok valószínűleg önmagukban nem lesznek képesek, segítségre szorulnak, hogy ebből valahogy kikecmeregjenek. A kérdés az, hogy milyen módszer lenne a legjobb, a legszámukra üdvözítőbb, tanulva is egyébként az előző gazdasági és pénzügyi válságnak a leckéből, a tanulságaiból.
Ugye az előző gazdasági válságnál Görögországot segítették meg leginkább az Európai Unió részéről. Ezek szerint most már jól látható, hogy a két segítségre szoruló állam van, lesz, és ezek a spanyolok, illetve az olaszok?
Igen, tehát róluk biztosan, ugye, róluk biztosan feltételezhető, hogyha lesznek olyan európai szintű mentőakciók, ugye erről tárgyalnak pillanatilag is a pénzügyminiszterek, ellenmondásos vita folyik erről. Különben az Európai Bizottság letette az asztalra egy javaslatot, mely pontosan abban segíthetné ezeket az országokat, hogy közös garanciavállalással gyakorlatilag az Európai Bizottság felvehetne kölcsönöket kedvezményesen a piacon, és azokat a mondjuk Olaszország és Spanyolország rendelkezésére bocsátani, abból a célból, hogy a munkaerőpiacukat stabilizálni tudják. Alapvetően egyébként arról van szó, hogy a munkaadók ne bocsássák el a munkavállalókat, hogy nagyon sok pénzbe kerül, inkább vállalják be azt, hogy rövidített munkaidőbe, de bent tartják őket a rendszerben. Most ez rengeteg pénzbe kerül, de például erre egy 100 milliárd eurós hitelkeretet folyósítja a bizottság. Csak mondok egy példát, tehát vannak európai eszközök, amelyeknek a két ország számára nem a görög módszerrel egyébként lehetővé tennék azt, hogy valamennyire összeszedjék magukat, és ez egy másfajta válság, nyilván nem ugyanolyan válság, és másokat is terhel, de várható, legalábbis vannak ilyen még mindig azért remények, hogy nagyon mélyre megy le a gazdaság, de valószínűleg, vagy elképzelhetően persze ez attól függően, hogy mennyire fog majd taprálni, és nagyon függ a taprási programtól, azért van esély arra, hogy utána a fellendülés is meginduljon valamikor, tehát ne elhúzódó válsággá lépjen ez elő. És ebben nagyon fontos igazából az, hogy amikor eljön az a pillanat, amikor megszűnhetnek ezek a korlátozó intézkedések, akkor ne kösse a békjóba az ő gazdaságukat, se semmi olyan intézkedés, mint például egyébként, hogy nincs megfelelő munkaerő, akiket akkor kell majd vadászni, összevadászni a piacokról, és ezért nem lesznek képesek mondjuk a cégek bevállalni újabb szerződéseket, kontraktusokat. Hát nagyon fontos az, hogy most kell meghúzni azokat a lépéseket, amelyek a jövendőbeli gazdaság újraindításának az alapjában szolgálnak.
Nézzük meg a másik oldalt. A Benelux államokban is tombol a járvány, nagyon sok halálos áldozat van, akár ott Belgiumban is, ahol élsz. Hogyan kezelik ezek az országok? Hollandia, Luxemburg és Belgium igencsak jó módúak. Ők a járványt hogy kezelik, illetve a saját gazdaságuk jelenét és jövőjét?
Igen, ugye azt kell, az érdekes ugye az, hogy Hollandia és Belgium is egyébként nem ugyanazt a védekezési módszert használja, hiszen a hollandok ebben hát eléggé lazán álltak hozzá, legalábbis kezdetben a koronavírus járvány kezeléséhez, a belgák szigorúbban mennél, de mind a két országban nagyon magas a megbetegedések száma és a halálesetek száma is egyéb. Nézzük Hollandiát! Ugye a hollandi esetében érdemes megnézni azt, és ezt elmondta a holland költségvetési tanács egyik tagja tegnap egy beszélgetés keretében, amit az interneten lehet követni, hogy Hollandia úgy számolt, hogy például idén plusz 1,4%-os növekedéssel. A mostani számításai szerint, hogyha 3 hónapig tart csak az állat, akkor is csak mínusz 1,2%-os recesszió lesz, de hogyha egész éven át tartana, egy egész éven át akkor mínusz 7%-kal csökkenne a GDP. Viszont Hollandiának megvan a kellő költségvetési mozgástere, hiszen az elmúlt években rendkívül sok költségvetési töbletet, államháztartási töbletet állított elő, amit félre tudott tenni, hogy akár, ezt mondta ez a holland közgazdász, akár egy éves krízist is kvázi zárlatban képes lenne úgy kibekelni a holland gazdaság, hogy érdemben nem sokkal nőne az államadósága. Magyarán egészen más helyzetből indulnak neki a hollandok, és az olaszok is, a spanyolok is. És akkor a kérdés az igazából, hogy kinek itt mi az érdeke, és mennyire tud segíteni másokon, tekintetbe véve azt is, hogy hosszú távon az érdekek közösek. Rövid távon lehet, hogy az érdekek nem egyformák, rövid távon kéne segíteni a gazdagabbaknak, akiknek jobban megy a gyengébeken, de azt is látni kell, ha segítenek rajtuk, akkor hosszabb távon magukon is segítenek.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.